Isten igéjét ezen a mai délelőttön. Az Ahogyan Jézus című sorozatunk keretein belül, és azt folytatva Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvassuk, mégpedig az első verstől a 10. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava, Lukács evangéliuma 19. fejezetéből, az első verstől kezdve. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó hozzánk a te szavad. Olyan jó nekünk a te beszéded. Mert amikor a lelkünk itt a földön, amely a porhoz tapad, meghallja a te igédet, akkor megelevenedünk. Urunk, a te igéd, ami erőnk. Így kérünk, hogy tölts el bennünket a te erőddel. Amen. Foglaljunk helyet. Mész az utcán, és egyszer csak egy jó nevű bank vezérigazgatója elszalad melletted, gyönyörűen vasalt selyem öltönyben, fényesre polírozott bőrtalpú cipőben, divatos nyakkendőben elviharzik melletted, és a következő pillanatban azt látod, hogy mászik fel ebben a szerelésben a melletted lévő fára. Mit gondolnál? Mit gondolnál erről az emberről? Hát normális ez, hogy ilyen öltözékben nekiáll fára mászni? És hát gondolhatjátok, hogy mennyire lehet könnyű szépen vasalt öltönyben, polírozott cipőben fára mászni. Nem lehet egyszerű, mint ahogy biztosak lehetünk benne, hogy Zákeus, még hogyha nem is bőrtalpú cipőt viselt, meg nem is divatos nyakkendőt, de a korabeli ruházatnak megfelelően minden bizonnyal hasonló eleganciát tükrözött, és minden bizonnyal hasonlóan nehéz lehetett benne fára mászni. Mert hogy egyébként az ókorban sem úgy öltöztek az emberek, hogy bármelyik pillanatban föl tudjanak mászni egy fára. Miért teszi mindezt Zákeus? Miért történik mindez? Miért tesz Zákeus olyat, ami döbbenetes? Ami mindenkinek megakadhatott a szeme? Miért vállalja a korabeli viszonyoknak megfelelő banki vezérigazgató azt, hogy kiteszi magát egy ilyen blamának, mert amúgy akár le is eshetett volna a fáról, az öltönye nagy valószínűség szerint nem maradt érintetlen egy ilyen fáramászást követően, az emberek innentől kezdve valószínűleg nem a méltóságánál fogva emlegették Zákeust. Miért vállal ilyet egy olyan ember, akinek egyébként a pozíciójához hozzá kötődik a méltóság és az elismertség. Miért tesz valaki ilyet? Úgy tűnik, hogy ha valaki ilyet tesz, az csak akkor teszi, hogyha nyomós indoka van erre. És a mai délelőttön azt szeretném bizonyítani nektek az ige alapján, hogy Zákeusnak nagyon is nyomós indoka volt megtenni egy ilyen eseményt, megtenni egy ilyen lépést, aminek a következtében biztos, hogy nem a méltóságának az emelkedését várhatta. Zákeusnak nagyon nyomós indoka volt, hogy kilépjen a szerepéből, sőt, kirohanjon a szerepéből, és olyanra ragadtassa magát, ami nem csak, hogy az ő pozíciójában nem volt szokványos, hanem sem most, sem akkor nem volt egy szokványos cselekedet. Bankigazgatóként fára mászni fényes nappal a nyílt utcán. Azt olvastuk, hogy szerette volna látni Jézust. Oké. Hát sokan szerették volna látni Jézust, mégsem másztak fel sokan annak idején sem a különböző fákra, hogy még ideje korán ők láthassák meg először Jézust abban a sokasságban, amiben éppen tartózkodtak. Szerette volna látni Jézust. Azonban erre az egyszerű vágyára nem kínálkozott számára lehetőség. És legelőször is ezt szeretném nektek kibontani, hogy mi rejlik amögött, az egyszerű egy mondat mögött, hogy kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Hát első olvasatra ez olyan logikusnak tűnik, hát persze alacsony termetű ember, és a sokaságban, akik előtte állnak, azok magasabbak, így aztán Zákeus nem fér oda. Na de gondoljuk meg ezt a helyzetet még egyszer. Zákeus fővámszedő, banki vezérigazgató, nagy formátumú ember, a saját városában van. Na most a saját városában, ami nem akkora léptékű város, mint amilyen a mai akár Debrecen, vagy pláne nem a mai nagyvárosokra kell gondolni, tehát egy átlátható ember mennyiséggel rendelkező városban Zákeus egy meghatározó ember. Hát akkor ennek ellenére, hogy a pozíciója, a pénze, a gazdagsága ellenére hogy nem fér oda a tömegben a legelső sorba, hogy lássa Jézust? Hát hogy lehet ez? Hát nem egy olyan ember képe rajzolódik ki előttünk, aki bármit megtehet. Hát hogyha megfelelően sok pénzed van, és megfelelően jók a kapcsolataid, általában a kettő együtt szokott mozogni, akkor úgy tűnik, hogy minden kapu kinyílhat, nem igaz? Zákeus példája a legélesebben rávilágít számunkra annak az igaz, számunkra arra az igazságra, hogy lehet irgalmatlanul sok pénzed. Lehetnek olyan kapcsolataid, hogy mindenki arra vágyakozna, hogy olyan kapcsolati tőkével rendelkezzen. Mindez önmagában nem fog téged boldogsághoz vezetni. Nem hoz majd boldogságot az életedbe, sem az, hogyha annyi pénzed van, amennyiről álmodtál, sem az, hogyha olyan kapcsolati tőkével rendelkezel, amire sokan irigykednek. Önmagában ezek nem fognak feltétlenül kapukat nyitni, sőt, azt mondhatjuk, hogy az életünknek a legkritikusabb helyzeteiben, amikor tényleg úgy érezzük, hogy segítségre van szükség, mert elértünk a határainkig, általában ezek az eszközök ott szoktak csődöt mondani. Amikor az emberek feltartják a kezüket, hogy ne haragudj, nem tudok segíteni. Amikor a legkritikusabb helyzetben vagy, mert a boldogság, a helyreállított élet iránti vágyad túlmegy minden fokon, Általában ezekben a helyzetekben, amikor pénzt kínálnál, azt fogják mondani az emberek, hogy nem tudok segíteni. Ez nem olyan típusú kérdés. Ismered azt az érzést, amikor már te is alig bírod elviselni önmagadat? Ismerős? Amikor úgy érzed, hogy nem hiszem el, hogy én ilyen ember vagyok. Nem hiszem el, hogy még mindig ugyanezzel küzdök. Nem hiszem el, hogy nem tudok ebből és ebből a helyzetből kiszabadulni. És egyébként pedig hálát adhatok, hogy még egyáltalán van valaki a környezetemben, aki így elvisel, mert én most már nehezen viselem el magamat. Ezek azok a fajta helyzetek, amikor legszívesebben úgy kitépnéd az agyadat, eldobnád valahova, hogy most már ne kelljen gondolkodni, vagy hogyha lehetne, akkor egy laza mozdulattal jó gyorsan kicserélnéd a személyiségedet, mert azt mondod, hogy ez hihetetlen, hogy ezzel kell együtt élnem, és ráadásul nincsen reményem a változásra. Mert hiába próbálkozom napok, hetek, évek vagy évtizedek óta, nincsen változás. Na hát, hogyha ismered ezt az érzést, akkor Zákeus a barátod, és annál inkább ajánlom, hogy figyelmesen hallgasd az igehirdetés további részeit. Emlékeztek, múlt héten a gazdag ifjú történetének révén a bálványainkról beszélgettünk. A vakfoltjainkról, vagy a Biblia megfogalmazása szerint bálványokról, amelyek pontosan olyanok, mint annak idején az ókori istenek, akiknek szobor mintájában is bálványokat állítottak, telhetetlenek és vérszomjasak, és hogyha az életed javulását tőlük várod, akkor újabb és újabb diktátumokat fognak eléd tenni, hogy a hőn áhított boldogság érdekében mit kell még megtenned, és amikor úgy érzed, hogy végre ott vagy, akkor megint kitolják a lécet. És ráadásul, hogyha nem teljesíted a követeléseiket, akkor vérszomjasakká válnak, és így tud rámenni egy-egy jó dolog hajszolására egy egész emberi élet. És hogyha emlékeztek a múlt hétre, azt a szomorú megállapítást kellett tennünk a gazdag ifjúval kapcsolatban, hogy bár Jézus a legnagyobb mentő szeretettel akarta őt megragadni, és hihetetlen lélektani finomsággal nyúlt bele ennek az embernek a lelkébe, a gazdag ifjú mégis szomorúan távozott, mert nem tudta, mert nem hagyta Jézusnak, hogy ledöntse azt a bálványt az életében, amit az ő esetében éppen a gazdagság felnövekedése okozott. Zákeus személyében a gazdag ifjúnak az ellentéte áll velünk szemben. A mai délelőttön egy óriás bálvány ledöntéséről fogunk olvasni. Zákeus megértette, hogy valami nincsen rendben az életével. Hogy úgy tűnik, hogy minden, amire vágyott, azt elérte. De mindez mégsem hozott boldogságot az életébe. A vámszedők a Biblia, az Új Szövetség ikonikus figurái. Ugyanúgy, mint ahogy a bűnösök. Ezt a kettőt egyéb iránt párban szokták emlegetni a korabeli zsidóságban, olyan mértékű volt a vámszedői hivatallal szembeni ellenérzés. Nem is csoda, képzeljünk el egy katonai megszállás alatt lévő kultúrát, egy politikai elnyomás alatt lévő társadalmat, amelynek a szabadság iránti igénye egyre nő, a politikai és ezzel párhuzamosan a gazdasági elnyomás is szintén egyre nő. Olyannyira, hogy a gazdasági terhek szinte elviselhetetlenekké válnak. És csak hogy helyes képünk legyen, a római kultúra, ami a tetőfokán odáig jutott, ugye kortörténeti ismereteinket szeretném itt kicsit mozgósítani, hogy a római kultúra odáig jutott, hogy más embereknek a halálos összecsapásán szórakozott, miközben a popcornt eszegette az arénákban, és ezzel párhuzamosan egy-egy római vacsora, az nem ritkán a pávatolnak a használatával zárult, amely ugye azt jelentette, hogy meghányadták magukat egy jó ízű vacsora után, hogy még többet tudjanak enni a különböző finomságokból. Tehát egy ilyen totális dekadens kultúra, egy önpusztító kultúra, ez úgy tudott egyre gazdagabbá válni, hogy a provinciák közben pedig elszegényedtek. Egy ilyen csodálatos római társadalomnak az izraeli egyik követe volt a mindenkori vámszedő. A rómaiak előírták, hogy az adó az 10 dénár, a vámszedőknek pedig joguk volt azt mondani, hogy ez nem 10, hanem 20, 30, 50, 100, és a többit az szépen eltették a saját zsebükre. Nem csoda tehát, hogyha a vámszedői hivatal az nem volt egy kedvelt foglalkozás. És az sem csoda, hogy kevesen választották ezt a foglalkozást, akik pedig ezt választották zsidó létükre, azoknak joggal feltételezhetjük, hogy valamilyen családi probléma, valamilyen identitás zavar állt ennek a döntésnek a hátterében. Az ókori zsidó kultúra a nagy család hálóján nyugodott. A nagy családok pedig összekapcsolódva zsinagógai közösségeket alkottak. A vámszedőket nem csak, hogy a saját családjuk utálta ki, és új barátok és új szociális háló után kellett nézniük, hanem a zsinagógai közösségből is azonnali hatállyal kizárták őket. Pusztán a rómaiakkal való kollaboráció miatt. Miért vállalt bárki ilyesmit? Hát valószínűleg azért, mert az identitásában volt valami borzasztóan nagy bizonytalanság, amit a gyors és könnyű meggazdagodással akart kompenzálni. Hát egy ilyen ember képe rajzolódik ki, amikor Zákeusra tekintünk. Elérte azokat a célokat, amikre vágyott? Hogyne. Nagyon gazdag lett. Nagyon-nagyon gazdag lett. Hát gondoljatok arra, hogy mit mond később az Úrnak, amiről még szó is lesz. Ha valakitől valamit kizsaroltam, hát olyan kicsit megengedő önmagához egyébként ez a megfogalmazás, hogy ha valakitől valamit kizsaroltam, akkor a négyszeresét adom vissza. Hát számtalan ilyen ember lehetett, és úgy tűnik, hogy Zákeusnak nem esett nehezére a vagyonából a négyszeres jóvátételt kifizetni. Tehát ilyen formátumú, anyagi helyzetben lévő emberről van szó. Amikor tehát ő úgy döntött, hogy feláldozza a családi hátterét, feláldozza a zsinagógai közösségét, és így feláldozza az Istennel való kapcsolatát is, akkor erre neki minden bizonnyal nyomós oka volt. Ez a nyomós ok pedig nem látunk túl a Biblián, majd a mennyben megkérdezzük tőle. Annyi bizonyos, hogy ő valamit bizonyítani akart, kompenzálni akart, azt akarta mondani, hogy én majd megmutatom nektek. Olyan gazdag leszek, hogy el sem tudjátok képzelni. Bejöttek a számításai? Igen, határozottan. Kapcsolati tőkével rendelkezett? Mindenképpen. Miért mászik akkor fel selyemöltönyben és bőrtalpú cipőben egy fa tetejére? Azért, mert mindebben mégsem találta meg azt, amire igazán vágyott. Nem találta meg a boldogságot, amit keresett. Ellenben az életében a gazdagságnak a bálványa olyan méretűvé nőtt, hogy majdnem felemésztette az életét. Szóval hogy van ez, hogy miért nem láthatta kis termetű lévén a sokaságtól? Hát azért, mert a pénze, meg a kapcsolatai sem voltak elég erősek ahhoz, hogy amikor odaáll kistermetű, alacsony ember lévén a sokasságnak a gyűrűje mögé, hogy akkor ne azt mondják neki az emberek, hogy húzzál innen, Zákeus. Sem a pénze, sem a kapcsolatai nem tudták megnyitni annak a sokasságnak a falát. Most gondoljatok bele, olyan emberek alkották a sokaságot, akiktől ez az ember pénz zsarolt ki. Az a sokasság, azok az ő kliensei voltak. Sokan tartoztak neki. Sokaktól nagyon sok pénzt elzsarolt uzsorával. Most gondoljátok el, hogy oda megy Zákeus, odaáll a sokaság mögé, és kérné, hogy adjatok már egy kis szabad utat. Hát szerintetek hányan lehettek azok, akik úgy voltak vele, hogy na végre, itt van Zákeus, most itt a nagy tömegben senki nem látja, hogy hogy lépek a lábára. Hogy bököm oldalba. Hogy ha már én magasabb vagyok, na, akkor hogy vágom nyakon a könyökömmel. Igaz? Hogy most végre egy pici elégtételt vehetek Zákeuson. Nem önmagában azért nem láthatta Jézust, mert alacsony termetű volt, hanem azért, mert a közösségnek a bizalmát maximálisan eljátszotta. Mert az a bálvány, aminek az életét odaadta, nem tudta megmenteni attól, hogy az élete tökéletesen kiüresedjen. Ennek kapcsán a bálványokkal kapcsolatban szeretnék egy nagyon fontos megállapítást tenni. Kicsit még visszanyúlva a múlt heti témánkhoz, de hát láthatóan ezek szorosan összekapcsolódnak. Ez pedig így hangzik. A bálványok természetéhez hozzátartozik, hogyha kilépsz a fennhatóságuk alól, akkor egyedül találod magad. Zákeus borzasztóan egyedül találta magát ott hirtelen. A bálványoknak megvan az a természete, hogy azzal az illúzióval kecsegtetnek, hogyha azt a dolgot te birtoklod, akkor az életed minden területe jól fog működni. Ha van elég pénzed, akkor az életed minden területe jól fog működni. Hogyha egészséges vagy, akkor az életed minden területe jól fog működni. Hogyha szebb vagy, mint ahogy most vagy, meg szebb vagy, mint amilyen szeretnél lenni, hogyha ez megtörténik, az az életem minden területére hatással lesz. De ez egy hazugság. A bálványoknak ez az egyik kőkemény hazugsága. Hogy attól még, hogy van pénzed, attól még nem mondhatsz el magadról többet annál, mint hogy van pénzed. És ez bármilyen bálványról elmondható. Ezért tehát, amikor azt látjuk, hogy Zákeus kereste volna a bálványában a boldogságot, akkor szomorúan kellett azt tapasztalnia, hogy bár pénze van bőséggel, meg még kapcsolatokat is tehet hozzá, de amikor igazán nagy krízisben lesz, mert önmagával van gondja, és keresni a megoldást, akkor totálisan egyedül marad. Látjátok ezt a képet? Fölépült Zákeus életében egy bálvány. Zákeus azt várta volna tőle, hogy ez a bálvány az élete minden területén megvédi, megóvja őt, és sikerrel jutalmazza majd. De mi történik akkor, amikor kijön Zákeus a bálvány fennhatósága alól? Értsd, a pénze itt már nem számít. Akkor egyedül van. Teljesen egyedül marad. Mennyire tragikus ez a kép, hogy ez az ember nem talál egy olyan rést a sokaságban, ahol előre engednék. Hát azért egy valamire való normális tömegben, hogyha látják valakiről, hogy kisebb, akkor annak utat adnak, aztán betessékelik. Csak Zákeus ezeket az utakat elzárta azzal, hogy mást választott urául, mint az élő Istent. És ez a bálvány kizsigerelte, és a végén ott maradt egyedül. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy ahogyan Jézus ismerte Zákeus helyzetét, úgy ismeri a te helyzetedet is. És fontos számára az, amiben vagy. Jézus egy ilyen helyzetben szólítja meg Zákeust. Ez a helyzet nem ismeretlen Jézus számára. Tudja azt, hogy meddig jutott Zákeus a saját bálványával. Tudja azt, hogy ő elhagyta a hitét, a családját, a zsinagógai közösségét. Mindezekről tud. És mégis egy ilyen helyzetben jön el Zákeusért. Hát így menjünk tovább. Hogyha ebben az első pontban azt mondtam, hogy ismeri a helyzetedet, pontosan ismeri a helyzetedet az Úr, a második pontban úgy megyünk tovább, hogy ismeri a nevedet. És a harmadik befejező pontunk az lesz, hogy nem csak, hogy ismeri a helyzetedet, amiben vagy, nem csak, hogy ismeri a nevedet, vagyis azt, aki te magad vagy, hanem ismeri a helyreálláshoz vezető utat is. Ilyen a mi Istenünk. Na hát nézzük. Ugye ezt olvastuk a 4.-6. versben. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta, mert igen gazdag volt. Kérem, vetítsük ki a képet, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos vadfügefa, hogy legyen némi képünk elképzelni, hogy mire mászott fel Zákeus. Jó, tehát ez nem a füge bokor, hanem egy vadfüge fa. A méretei úgy néznek ki, hogy a törzse átmérője elérheti akár a 2 méteres átmérőt is. A magassága olyan 10-15 méter. A szélessége viszont az igazán impozáns, hát látható, hogy itt óriási távolságokról van szó. Nyilván ezt a fája válogatja, tehát ezért nem mondok ehhez megfelelő adatot, de hát mennyi ez? 20-30 méter lehet? Nagyon terebélyes. És látható, hogy az ágai vastagok, az alsó ágai is, és nagyon alacsonyról indulnak. Tehát ezért egy ilyen fára nem annyira megterhelő felmászni, mint hogyha mondjuk egy platánfát képzelsz magad elé, mert ott lehetne küzdeni egy darabig, mire felmászol rá, vagy egy bükkfára. Egy vadfügefára mászott fel Zákeus. Szeretném itt egy szócskára felhívni a figyelmet, és ez pedig a kell. 3 rövid versen belül 2-szer olvassuk, hogy Jézusnak arra kellett elmennie, és aztán pedig azt mondja maga az Úr, hogy Zákeus, szállj le hamar, mert a te házadban kell megszállnom. Ezt kérlek, hogy írjátok le, mert nagyon fontos, és az Isten képünket meghatározó dologról van szó. Amikor arról olvasunk Jézus kapcsán, hogy ő maga úgy nyilatkozik, vagy a szent írók úgy nyilatkoznak, hogy Jézusnak kell valamit tennie, írjátok, ott mindig a mennyben előkészített pillanatról van szó a változáshoz. Ismétlem még egyszer. Amikor Jézusnak valamit meg kell tennie, ott mindig a mennyben előkészített pillanatról van szó, ami a változáshoz szükséges. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy a te házadban kell megszállnom, akkor ott azt mondja Zákeusnak, hogy Zákeus, eljött a változásnak a pillanata. Ez most a mennyből előkészített pillanat, Ha megragadod, akkor az életedbe bejön a változás. Hát ragad meg! Egyúttal hadd hangosítsam ki ezt a számotokra is. A mai nap nem pont egy ilyen kell pillanat az életedben? Emlékeztek, mit mondtunk a gazdag ifjú kapcsán? Azt mondtuk, hogy minden egyes Isten tisztelet újra megteremti a gazdag ifjú élethelyzetének a lehetőségét. Minden egyes Isten tisztelet egy lehetőség a számodra, hogy Isten ledöntse a báványaidat, és tovább vigyen az ő megismerésében. És most Zákeussal kapcsolatban azt olvassuk, hogy Isten elhoz ilyen mennyben előkészített isteni kell pillanatokat. Hát figyeld magadat, imádkozz, miközben hallgatod az Isten beszédét, hogy ez a mai, ez nem pont egy ilyen kell pillanat-e az életedben. Szóval, ott van a fügefa, rajta a selyemöltönyös Zákeus, és kikukkant a falevelek mögül. Hát ez éppen, hogy nem méltóság teljes helyzet, hanem inkább kicsit komikus. Úgy elképzelem, ahogy a nyakkendője ott fityeg, csak a nyakkendő volt 100 000 forint, ami egyébként máskor a sajtótájékoztatókon nagyon jól néznek ide, a fügefáról lelógva elég hülyén nézhet ki. Zákeus keres. Keresi az Istennel való találkozást. Szeretné látni, hogy ki ez a Jézus, és most már érzékeljük, hogy azért szeretné látni, mert valahogyan érzi, sejti, hogy ez az ember a változás kulcsa. Hogy nekem ezzel az emberrel találkoznom kell. És hogyha a sokaság megakadályoz, mert én úgy bántam velük, ahogy, akkor meg kell keresnem a megfelelő módszert, eszközt arra, hogy mégiscsak találkozhassak vele, még akkor is, hogyha egyébként lejáratom magam az emberek előtt. És ebben a pillanatban Jézus odaér a fügefa alá, fölnéz, és a nevén szólítja ezt az embert. Azt az embert, akivel még soha életében nem találkozott, aki körülbelül 1000 idegen volt a számára. Zákeus felé ez egy rendkívül erőteljes üzenet, hogy Zákeus, na most ragad meg ezt a pillanatot, mert nekem most itt kellett elmennem, a te házadban kell megszállnom, és hogyha jól figyelsz, akkor többet elárulok magamról, mondja Jézus, mint amennyit egyébként másoknak el szoktam árulni. Miért? Hát mert honnan ismerhette volna ennek az embernek a nevét ez a názáreti csodarabbi, hogyha nem ő lenne Zákeusnak a teremtője. Hogyha nem a teremtő Isten állna meg ott a fügefa alatt, és szólítaná meg Zákeust a nevén. Úgyhogy Zákeusnak ez egy mindennél hatalmasabb üzenet, hogy oké, Zákeus, itt vagyok, látlak, látlak téged, látom a helyzetedet, látom, miben vagy, látom, hogy keresed a megoldást, látom, hogy egyedül nem tudsz kijönni belőle, gyere, itt vagyok, segítelek, ismerem a nevedet. Mit jelent a nevünk? Mert hát persze általában két szó, vagy három. Pafkó Tamás. Messze több ez, mint két szó, és a saját nevedet nyugodtan helyettesíts be, és kicsit gondolkodj rajta, meg ízlelgesd, hogy amikor ott fönt vagy a fügefán éppen, és Jézus megszólít, akkor amikor a neveden szólít, akkor ez mit jelent tulajdonképpen? A nevünk tartalmazza az egész személyiségünket. Mindazt, aki vagy. A neved mögött rejlik a személyiséged. A neved tartalmazza az egész élettörténetedet. Mindazt, ami egészen eddig történt veled az életedben. Mindent. Jót és rosszat egyaránt. A neved rejti a sikereidet és a kudarcaidat, amit egész eddig életedben átéltél. A neved mögött rejtőznek a bűneid is, sőt időnként olyan sötét titkok, amikről nem bánnád, hogyha nem tudnák mások, de a neved mögött ott van ez is. Ezért tehát, amikor Jézus a fügefa alatt megállva azt mondja, hogy Zákeus, azzal azt mondja Zákeusnak, hogy tudom, hogy ki vagy, ember. Pontosan tudom, hogy ki vagy. Tudom a dolgaidat, amik miatt a sokaság nem engedett előre. Ismerem az összegeket, amennyit kizsaroltál az emberektől. Ismerem a motivációidat, amik miatt elhagytál engem, elhagytad a hitedet, elhagytad a családodat, és elhagytad a hittestvéri közösséget. Ismerlek téged, Zákeus. Úgyhogy amikor azt a bibliai igazságot engedett közel a szívedhez, hogy Isten név szerint ismer téged, akkor engedd, hogy ez mélyebbre menjen annál, mint hogy tudja, hogy ez a két szó a te neved. Minden tud rólad. És azt mondja Zákeusnak, hogy na barátom, mindezekkel együtt, te így vagy egy csomag, így vagy egy ember, mindezekkel együtt, gyere szállj le, mert nálad kell megszállnom. Hát mekkora üzenet ez? Hát mekkora üzenet ez egy olyan embernek, aki nem találja a változáshoz vezető utat? Mekkora üzenet ez mindannyiunknak, akik az életünk különböző helyzeteiben azt éljük át, hogy változásra lenne szükségem, hogy helyreállásra lenne szükségem abban a helyzetben, amiben vagyok. És akkor azt mondhatjuk, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki ismeri a nevünket, és tudja, hogy ez a név mi mindent rejt, és azt mondja, hogy mindezekkel együtt gyere szállj le, mert ma a beszédem van veled. Még itt ennél a pontnál egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet. Nyilván nem direkt egy vad fügefát keresett Zákeus, hogy arra másszon fel, hanem az volt ott. De ha már vad fügefa, akkor nem tudjuk nem észrevenni azt az összefüggést, ami az egész emberiségre és így ránk is vonatkozik, Zákeus fára mászása kapcsán. Amikor Ádám és Éva elkövetik a bűnt, és elszégyellik magukat, és többé nem tiszták, nem átlátszók, hanem rejtegetni valójuk van, akkor fügefa leveleket kötnek össze, hogy ezt a mezítelenségüket palástolják. És azt mondhatnám, hogy innentől kezdve az emberiség bebújik a saját fügefa levelei mögé. Mindannyian. Aztán elkezdjük megismerni Istent, és azt mondja, hogy figyelj, hagyjuk ezeket a fügefa leveleket. Előttem nincs rejtegetni valód. És akkor itt van Zákeus, aki fölmászik egy fügefára, és azt mondja, hogy Istenem, én látni akarlak, és a fügefa levelei mögül kibújik, előbújik, hogy Istenem, itt vagyok, vegyél észre, én találkozni akarok veled. Hát ennek kapcsán azt szeretném mondani nektek, hogy amint kibújsz a fügefa leveleid mögül, Isten azonnal készen áll, hogy elkezdje benned a helyreállítást. Abban biztos lehetsz, hogy Isten csak arra vár, hogy végre bújjál ki a fügefa leveleid mögül, hogy nincsen előtte rejtegetni valód, és ez vezet el bennünket a zárópontig, a teljes elfogadásig. Ismerlek téged név szerint, tudom, mi minden van a neved mögött. Látom, hogy ki akarsz bújni, hát dudd ki végre az orrodat a fügefa levelet mögül. Ne rejtegesd önmagadat előttem tovább, mert nincsen értelme. És amint kibújsz a levelek mögül, Isten azonnal kész, hogy elindítsa benned a teljes helyreállást. Menjünk tovább. Az utolsó pontunkban ezt olvassuk Lukács 19:7-től. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Itt ebben a záró pontban a teljes elfogadásnak a felszabadító erejéről szeretnénk nektek beszélni. Ez az, amit szeretném, hogyha eljutna a szívünkig személyesen is, és ez az, amiben nekünk, mint gyülekezetnek maximálisan meg kell erősödnünk, mert ez fogja bevonzani az embereket Jézus jelenlétébe. A környezet rosszallása el tudta indítani Zákeust a változás útján? Nem. Egyáltalán nem. Szerintetek hányan mondták neki, hogy Zákeus? Hát, talán ide csak ilyen kisípolandó káromkodásokat tudni illeszteni, hogy mennyire szerethették Zákeust, és hogy hányan mondták neki, hogy te embertelen vagy. Hogy ezt be kell fejezned, mert nem lehet így megzsarolni az embereket. Nem lehet másnak a kárára így meggazdagodni. Szerintetek hányan mondták neki? Hát biztos állandóan kapta az ívet. És mennyire tudott megváltozni az embereknek a rosszallásától? Semennyire. A megfelelési kényszernek van egy olyan nyomása, ami görcsbe rándítja az embert. Amikor úgy érzed, hogy meg kell felelned valakinek, akkor pont nem felszabadulsz a változásra, hanem befeszülsz. A megfelelési kényszerben nincs útja a változásnak. Ezért aztán biztos ti is láttatok már olyan embert, aki a megfelelési kényszer nyomása alatt egy ideig csak tűr, mondjuk családban, gyerekeknél gyakran előfordul ez, hogyha nagyobb nyomást helyeznek rájuk annál, mint ami normális lenne egy szülő-gyermek kapcsolatban, és állandóan csak azt kapja, hogy ilyennek kell lenned, vagy kellene lenned, azok az emberek nem változni szoktak egy idő után, hanem olyanok, hogy a nyomás fokozódik rajtuk, tűrnek, mert hát meg akarnak felelni, és a végén nem változnak, hanem kifordulnak magukból. Láttatok már ilyet? Hát így szokott az előfordulni, hogy a jól nevelt gyerekek, akikre ezt a megfelelési kényszert rányomják, hogy így kell viselkedned itthon, az iskolában is megmondom, hogy hogy kell viselkedned, az imaházban ott pláne nagyon megmondom, hogy hogy kell viselkedned, ha a lelkipásztor gyereke vagy, akkor aztán főleg hálát adok a mi gyülekezetünkért, hogy soha nem tapasztaltam ilyet. Szóval a megfelelési kényszer nyomása alatt lehetetlen változni, és ezért aztán, amikor elfogy a célra ezeknél az embereknél, akkor nem változnak, hanem kifordulnak magukból. És olyan dolgokra ragadtatják magukat, amik még durvábbak, mint ami miatt egészen eddig piszkálták őket. Éppen ezért Jézus semmilyen előzetes elvárást nem támaszt Zákeussal szemben. Nem mondja neki azt, hogy na Zákeus, jövő héten visszajövök, ugyanitt a fügefánál találkozunk, ugyanebben a pozícióban, és akkor, hogyha addig valamit tudsz produkálni, akkor majd beszélgetünk. Nem, hanem azt mondja, hogy jöjj le hamar, most kell megszállom a te házadban. Nincsen környezeti nyomás, nincsen előzetes elvárás. És mit látunk? A változás elemi erővel jelenik meg Zákeusnak az életében. Az, amit senki más nem tudott elvégezni, az Istennek a teljes elfogadása elvégzi ennek az embernek az életében. Hát ez a csodálatos. Ilyen a mi Istenünk. Ezért tehát az utolsó igazságunk a mai napon így hangzik. A teljes elfogadás megteremti az őszinteség légkörét, és felszabadít a változásra. Egyedül a teljes elfogadás szabadít fel a változásra. Itt egy fontos megjegyzést hozzá kell fűznöm. A teljes elfogadás az nem jóváhagyást jelent. Jézus nem hagyta jóvá mindazt, amit Zákeus tett. Zákeus nem is várta ezt tőle, hogy jaj, de jó, most akkor az Isten is jóvá hagyta az én eddigi dolgaimat. Szó se róla, hanem éppen a teljes elfogadásnak a légkörében, hogy nem kell megfelelnem előzetesen sem Istennek, sem embernek, hogy végre a változás útjára tudjak lépni. Éppen ez a szabad légkör, a teljes elfogadás indította őt útnak, hogy teljes legyen a változás. Tehát, hogyha érkeznek közénk az emberek, akik ugyanolyan sérültek, mint amilyenek mi vagyunk, vagy mint amilyenek mi voltunk annak idején, mint amikor Jézushoz jöttünk. És jönnek a saját sebesüléseikkel, az eltorzult istenképükkel, ami gyakran még nem is, hát nyilvánvalóan nem kiforrott hit, akkor a mi felelősségünk ezzel a fajta teljes elfogadással körbevenni őket. Jaj, de jó, hogy jössz ahhoz, aki teljes változást tud hozni az életedbe. És ez fogja őket bevonni az őszintesség és a teljes elfogadásnak a felszabadító légkörébe. Zárszóként. Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Ábrahám fia. Vagyis zsidó? Nem. Hát zsidó volt eddig is. Papíron, formailag eddig is Ábrahám fia volt. Miért mondja akkor neki Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, vagyis ma változott meg az egész életetek totálisan. De nem csak a tied, Zákeus, hanem az egész házadé, mert innentől kezdve ez a változás ki fog gyűrűzni az egész háznépedre. Miért mondja, hogy ma lett Ábrahám fia? Azért, mert azt mondja ezzel Jézus Zákeusnak, hogy na most váltál olyanná, mint Ábrahám, a te ősöd. Na most kezdesz el bízni bennem. Na most tudlak téged is a barátomnak nevezni. A mi fülünknek ez nem akkora szó, mint egy hithű zsidó férfi számára. Jó, Zákeusról megbeszéltük, hogy ő nem éppen a hit bajnoka volt, de tehát neveltetése kapcsán mindent tudott nyilván az ősatyáról. Tudta azt, hogy igen, Ábrahámot Isten a barátjának nevezte. És akkor erre Jézus azt mondja, hogy te is Ábrahám fia vagy. Úgy nézek rád, mint Ábrahámra. Lehet ezt még fokozni? Szerintetek? Hát összegezzük, hogy miről beszéltünk a mai napon. Azt mondtuk, hogy Jézus tud a helyzetedről, amiben vagy. Jézus ismeri a nevedet, vagyis azt, aki vagy. És mindezekkel együtt azt mondja, hogy gyere, mert beszédem van veled. Nem támasztok előzetes elvárást, nincsenek prekoncepcióim, behívlak a teljes elfogadás légkörébe, és itt fogsz tudni változni. És egyébként úgy tekintek rád, mint Ábrahámra. A legnagyobb hithősre. És néhány órával ezelőtt ezt az embert még ott öklözték, meg gyomrozták, meg a lábára léptek, meg azt mondták neki, hogy na húzzál innen, hogyha nem akarod, hogy még jobban megverjünk. És most ez az ember úgy ül Jézussal együtt, és úgy vacsoráznak, ezért a kép, lehet, hogy fügét is ettek, és úgy ülött, mint akinek az Isten azt mondja, hogy én ismerlek téged, és az én jelenlétemben tudsz változni, mert az én jelenlétemben szabad vagy a változásra. És úgy tekintek rád, mint a barátomra. Hát ilyen Istenünk van. Ilyen a te Istened. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Úr Jézus, szeretnénk magasztalni a te nevedet. Szeretnénk leborulni előtted. Szeretnénk a nyakadba borulni. És szeretnénk elmondani, hogy szükségünk van az ilyen találkozásra veled. Szükségünk van, Úr Jézus, arra, hogy a nevünkön szólíts, hogy elmondd, hogy ismered a helyzetünket, és hogy elmondd, hogy a mennyben előkészítették a pillanatot a változásra. Urunk, olyan nagy biztonságot ad nekünk ez a helyzet. Olyan nagy biztonságot ad, hogy tudhatjuk, hogy te ma is olyan vagy, mint ahogyan Zákeussal bántál. Köszönjük, hogy te ma is a nevünkön szólítasz, ma is kihívsz a fügefa levelek mögül, és ma is szabad teret adsz nekünk a teljes változásra. Köszönjük, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki ezzel a puha és határozott gondoskodással veszel körbe. Köszönjük, Urunk, hogy Zákeus élete teljesen megváltozott, és megváltozott a környezetének az élete is. Hogy a bálványa ledőlt, és nem maradt meg a bűnében. Urunk, így szeretnénk mi is jönni a te jelenlétedbe. Változni, átformálódni, elhagyni a bűneinket, és tudva azt, hogy te mindig szeretni fogsz bennünket, amíg mi jövünk, és készek vagyunk a változásra. Urunk, add meg, kérünk, hogy miközben mi magunk így változunk át, aközben a gyülekezetünk hadd legyen olyan gyülekezet, amely meg tudja teremteni a teljes elfogadás légkörét, hogy bárki, aki idejön, az hasonló módon tudjon változni. Amen.